egy pályaavatón beszélgetünk, és mindig nagy öröm egy sportújságíró számára is újabb sportlétesítményeket látni. Látva ezt a nyáradszeredai pályát, milyen emlékek tódulnak esetleg fel benne?
De azért is különleges a mai pályaavató, mert március 15-e előestején vagyunk, és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr jó érzékkel a 2-0 megnyert magyar-osztrák meccset elevenítette föl. Nem feltétlenül március 15-e apropóján, de hát mégiscsak áthallásos volt a dolog a 2016-os EB-ről, amikor arról beszélt, hogy a futballnál inkább talán semmi sem tudja összekovácsolni, közösségé forrasztani az embereket, és hát valóban ezt megtapasztalták a magyarok, a magyar közösségek világszerte, és az egész Kárpát-medence magyarsága a 2016-os Európa-bajnokság alkalmából, amikor várakozáson felül jól szerepelt a már a kijutással is nagy bravúrt elérő magyar válogatott, és valóban euforikus hangulat volt Budapesten, de nem csak Budapesten, hanem mindenhol, ahol magyarok voltak, összejöttek egy lakásban, egy sörözőben, egy főtéren kivetítő előtt meccset nézni. Ez az a hihetetlen ereje a futballnak, ami többé teszi, mint egy sport, vagy mint egy játék. Ez a fantasztikus közösségformáló erő, és ezért van különleges jelentősége annak, amikor március 15-e előestején futballpályát avathatunk, vagy avathatnak azok, akiket ez megilleti. Azt hiszem a magyar kormány, a helyi önkormányzat, Nyáradszeredai önkormányzat volt az, aki létrehozta ezt a pályát, de hát jó volt látni, hogy a Román Labdarúgó Szövetség is magas szinten képviseltette magát, és hát nem tudom, hogy politikusoktól, román politikusoktól hallunk-e olyan korrekt beszédet, mint itt a főtitkár helyettestől, aki elmondta, hogy a román futball is nagyon büszke a székelyföldi futballfejlesztésekre, a román futball is profitál belőle, és hát mindenki, aki használja ezeket a pályákat, ellenfelek, vendégek, mert most már ez nem csak egy futballpálya, hanem ez egy olyan folyamatnak a része, amely folyamat révén itt az elmúlt időszakban olyan eseményeknek örülhettünk, hogy a harmadosztályú Csíkszereda kiverte a román kupából a Dinamo Bukarestet, hogy a Sepsi, amelyiknek a feljutását ünnepeltük még nem régen az első osztályba, most már a felsőházban játszik, és már olyanok is vannak, akik nemzetközi szereplés esélyéről beszélnek, és hát folyamatosak az infrastruktúrális fejlesztések ott is, Csíkszeredában is, Sepsiszentgyörgyön is, és a Székelyföld Labdarúgó Akadémia teljes vonzás körzetében egyik pálya épül a másik után, nem beszélve arról, hogy egyébként nem csak a futball létesítmény helyzete javul Magyarországon és a magyar lakta területeken a magyar kormány jóvoltából, hanem más sportágak is hasonló sikereket érnek el. Én például Székelyudvarhelyen megyek majd a Kézilabda Akadémia mérkőzésére. Úgyhogy a pálya avató, az, hogy új futballpálya létesül, az mindig boldogság, hiszen Szondi Zoltántól, az FK Csíkszereda elnökétől tudom, hogy azokon a településeken, ahol Székelyföldön új labdarúgó pálya épült, ott adott esetben meg sokszorozódott, akár meg tízszereződött a futballozó gyerekek száma, tehát tényleg arról van szó, hogy oda vonza a sportot, a játékot, a többnyire magyar sportolni vágyó gyerekeket egy-egy ilyen új pálya, tehát kézzel fogható az eredménye. Egyszerűen újjá éled a sportág olyan területeken, ahol megfelelő létesítmény hiány már-már elhalni látszott. És hát persze mindig azt mondjuk, hogy majd ebből egyszer még eredmény is lesz. Ilyenkor mindig el kell mondani, hogy önmagában eredmény az, hogyha sportolnak a gyerekek, és egészségesen telik a gyerekkoruk. Másrészt pedig már most is láthatóak az eredmények, hiszen a Székelyföld Akadémiáról előszeretettel hívják a magyar és a román válogatottba is a fiatalokat játszani. Vannak, akik a Puskás Akadémián folytatják a pályafutásukat, tehát tulajdonképpen ez már egy nagyon is zajló folyamat, és nagyon bízunk benne, hogy azok után, hogy a felvidéki Priskin Tamás vagy a kárpátaljai Sándor György játszhatott a magyar válogatottban, hát ha néhány éven belül meglátjuk majd az első székely fiatalembert, aki magyar válogatott mezt ölthet magára.
Ugye a magyar társadalom egy része nem nézi jó szemmel a határon túli sportba belefektetett pénzt és a támogatást. A sportújságírók között létezik ez a megosztottság, és ha találkoztál esetleg olyanokkal, akkor mivel tudod nekik megindokolni, hogy ez egy jó lépés?
A magyar sportújságíróknak hosszú évekig, vagy talán évtizedekig úgy kellett végezniük a munkájukat, hogy azt látták, hogy ami a világban természetes, hogy a sport fejlesztése, a sport infrastruktúra fejlesztése, a sportra áldozott közösségi és magánpénzek jó dolgot jelentenek, addig mi felénk és talán néhány más közép-európai országban is létezett ez a jelenség, de Magyarországon valami miatt talán minden összehasonlításban a többieknél is sanyarúbb volt a helyzet. Addig nekünk azt kellett látnunk, hogy már a rendszerváltás előtt hihetetlen pusztulást kellett látni a valaha irigyelt magyar sport kultúrában. És aztán a rendszerváltozás után talán még fel is gyorsult ez a folyamat, hiszen ebben a furcsa gatkapitalista, posztkommunista világban a nagy politikának, mert hát a nagy politika segítsége nélkül országos strukturális változások, fejlesztések nem következhettek be. Szóval hogy a nagy politikának minden fontosabb volt, mint a sport. Azt kellett látnunk, hogy futballpályák százait, sőt ezres ez a nagyságrend építik be, adják el ilyen-olyan ingatlan Panamák keretében, és mondom, már a létesítmények és az egész struktúra évtizedek óta pusztult, egy-két pozitív kezdeményezéstől eltekintve általános folyamat volt a magyar futballban is, meg a magyar sportban is a leépülés, a visszafejlődés, a pusztulás, miközben egyébként a vetélytársak külföldön hihetetlen mértékben és módon fejlesztették a sportot és a futballt, de nem elég, hogy ilyen versenyhátrányba hoztuk magunkat, hanem mondom, a rendszerváltozás után is még legalább két évtized telt el úgy, hogy ez a folyamat nem hogy megfordult volna, hanem inkább felgyorsult. Hát innen kellett újrakezdeni, hihetetlen nagy az adósság, amivel Magyarország tartozik a sportnak. Amikor még ez egy jól működő rendszer volt, akkor elképesztő mennyiségű pénzt vettek ki belőle, anélkül, hogy visszaforgattak volna bármit, és hát ennek a következményeit aztán nagyon sokáig kellett viselnünk. Tehát amikor azt nézzük, hogy újra épülnek pályák, uszodák, csarnokok, sportlétesítmények Magyarországon, akkor először is ezt úgy kell felfogni, mint egy óriási adósságnak a törlesztését, és azokkal a nemzedékekkel szemben, amelyek közben felnőttek, anélkül, hogy lett volna iskolai bajnokság, anélkül, hogy lett volna a lakóhelyükön uszoda, vagy éppen kézilabdázásra, kosárlabdázásra alkalmas csarnok, azokkal a nemzedékekkel szemben ez egy olyan bűn, amelyet nem is lehet talán jóvá tenni. De valóban szinte fél évszázados lemaradást próbál meg Magyarország és a magyar kormány a sportági szövetségekkel összefogva ledolgozni, akkor, amikor a TAO program keretében elkezdhettek soha nem látott mértékben megújulni és épülni a sportlétesítmények. Hát ez most már lassan egy évtizedes folyamat lesz, és most már azt lehet mondani, hogy nem kell talán szégyenkeznünk, bár jó néhány fejlesztés még csak félkész állapotban vagy még csak a tervező asztalon létezik, de az biztos, hogy amilyen hosszú és szomorú volt a visszafejlődés, a pusztulás időszaka, olyan robbanásszerű módon kezdtek újjáépülni a sportlétesítmények Magyarországon. Az egy örömteli dolog, hogy a magyar kormány itt is nemzetben gondolkodik, és nem csak a mai Magyarországon élő magyarok sportjában gondolkodik, hiszen ahogy kötelessége az anyaországnak megpróbálni a kultúra más területein, színházak, néptánccsoportok, egyházi közösségek segíteni a magyar közösségek kulturális életét, úgy teljesen természetes, hogy a sport is része ennek, hiszen az egyik legerősebb identitásképző része a kultúrának, és ez vonatkozik a szormány magyarságra is, hogyha futballcsapatot szerveznek a torontói magyarok, vagy cserkésztáborba gyűlnek az észak-amerikai cserkészek. Hál' Istennek a kultúra minden területén egyre több az olyan jelenség, amelyik azt mutatja, hogy bármilyen távol is élnek egymástól, a magyarok mégiscsak egy közösséget képeznek, és ahogyan hál' Istennek ma már a magyar iskolások mennek határon túl táborozni, ahogy a tengeren túli magyar gyerekek hazajönnek egy-egy nyári táborra, ugyanúgy a sport életben is megindul ez a vérkeringés. A székelyföldi sport egyesületek járnak magyarországi tornákra, adott esetben a sportolók is jöhetnek onnan ide, vagy innen oda, de talán nem is ez a legfontosabb, mert hogyha leegyszerűsítenénk a dolgot arra, hogy akkor most legyenek honosított jó magyar válogatottak különféle sportágokban a határon túli magyar lakta területekről, az is egy lehetőség ebben a folyamatban, de nem feltétlenül az a legfontosabb, hanem sokkal inkább az, mint amit itt Nyárádszeredán is láthatunk, hogy helyben, ahol a magyar közösségek a mindennapjaikat élik, ott minél jobb körülmények között minél több kisgyerek tudjon sportolni.
A focival kezdtük, és te is elmondtad, hogy a labdarúgásnak milyen összetartó ereje van. Nos, nem véletlen, hogy az egyik legismertebb, hanem a legismertebb magyar Puskás Ferenc, és neked azért jó sok közöd volt hozzá, de a hagyatékát is őrzöd és viszed tovább.
Ja, hát az ő személye önmagában egy olyan integráló erő a világ magyarsága számára, amihez hasonlót nem is tudom, hogy tudnék-e hirtelen mondani, hiszen ő a csapatkapitánya és a jelképe volt annak a nagy magyar aranycsapatnak, amelyik a 20. század legnépszerűbb játékában a máig a földgolyó első számú sportágában, a futballban ért el olyan sikert, amire nem lehetett nem felfigyelni azokban az időkben, amikor az aranycsapat a sikereit érte el. Tényleg a világon bárhol érő magyarokat rendkívül büszkévé tette. Hogyha említettük azt, hogy mit élhettünk át 2016-ban, akkor, amikor az EB csoportmeccseket sikeresen vívtuk meg, akkor el lehet képzelni, hogy mit élhettek át a világban szanaszét élő magyarok akkor, amikor a miénk volt a világ legjobb futballcsapata. Hiszen akkor tényleg mindenki a magyar futballistákról beszélt, akár a londoni 6-3 után, akár az 1954-es svájci világbajnokság előtt, közben és után. És azok a futballisták is tisztában voltak ezzel, ahogyan Grosics Gyula, legendás kapus meg is fogalmazta, hogy ők mindig tudták, hogy 15 millió magyarért játszanak, és hogy sokkal, sokkal több az, amit nekik képviselniük kell annál, hogy pusztán egy futballcsapat kifut a gyepre. Miközben egy rettenetes világpolitikai hidegháborús helyzet volt, és miközben alig adatott bármilyen öröm a magyaroknak az 50-es években, aközben volt egy olyan futballcsapat, amelyet mégis szavak nélkül mindenki a magáénak érzett, és amely minden magyart büszkévé tudott tenni. Hát ennek a csapatnak volt a kapitánya és máig szimbóluma Puskás Ferenc, aki ráadásul az 56-os forradalom után egy olyan félelmetes második karriert tudott befutni a Real Madrid játékosaként, amihez hasonlót magyar futballista azóta sem. És hát az már a televíziós korszak volt, tehát azok a Real Madridnál elért sikerek tették az addig csak az újságokból meg a rádióból ismert misztikus világsztárt igazi mai értelemben vett televíziós világsztárra. És ez a Puskás Ferenc az, aki tényleg minden felmérés alapján a mai napig a legismertebb magyar ember, azért, mert egy olyan műfajban volt az egyik legnagyobb klasszikus és a világ egyik legjobbja, amely műfaj egyébként rendkívül népszerű és tényleg eljutott a legkülönfélébb társadalmi osztályok meg legkülönfélébb földrészeken lakó emberekhez is. Ezért aztán se szeri, se szám azoknak a történeteknek, amikor valaki elmeséli azt, hogy a világ legtávolabbi pontján milyen élményben volt része azáltal, hogy amikor kiderült, hogy magyar, akkor rögtön Puskás nevét társították ehhez, mert valóban nem csak egyszerűen világhírű, hanem mindenki Magyarországgal azonosítja Puskás Ferencet a mai napig, ami egyébként egy szerencsés dolog én szerintem, hiszen olyan emberrel azonosítanak bennünket, aki a maga szakmájában, a maga területén a világ egyik legjobbja volt, virtuóz, egy nagyszerű, nagylelkű ember, akiről csak a jó kedv, a segítőkészség, a virtuozitás, a sikerek jutnak mindenkinek az eszébe. Úgyhogy szerintem az, hogy a Almási Tamás dokumentumfilmjében is összekapcsolódik, dokumentumfilmének a címében, hogy Puskás Hungary, az, hogy Puskásról Magyarország jut az emberek eszébe, és Magyarországról Puskás jut az emberek eszébe, az egy igen szerencsés egybeesés.
És az a kép még mindig nem kopik, vagy nem hagyod, hogy kopjon? Vagy nem hagyjátok, hogy kopjon?
Azt nagyon nagy tévhit lenne feltételezni, hogy itt egy vagy két ember ebben bármit tehet, hiszen valahogy úgy működik a világ, hogy ami értéktelen, ami átmenetileg érdekes, azt az idő kirostálja, még akkor is, hogyha maga korában úgy tűnik, hogy ezt sosem fogják elfelejteni, míg a valódi értékek, amelyeket sokszor észre sem veszünk a maguk korában, Puskásékkal mondjuk nem így volt, mert ők az adott korban is általános tiszteletnek és megbecsülésnek örventek, de az idő mindig eldönti azt, hogy mi az, ami igazán értékes, és hát ahogyan a művészetben, mert hát mi sportújságírók, meg futballrajongók azért szeretjük azt gondolni, hogy a futball is egyfajta művészet. A nagy klasszikusok ereje, frissessége nem kopik azáltal, hogy múlik az idő. Sokakat elfelejtünk, de a legnagyobbak azáltal, hogy még nagyobb, szélesebb az összehasonlítási alapunk, hogy még több idő eltelik azóta, a legnagyobbak fénye még csillogóbb évek, évtizedek múltán, ugyanígy van a futballban, hát ahogy Wolfgang Amadeus Mozart soha nem lesz idejét múlt, vagy soha nem fogja őt elfelejteni a zenevilága, vagy ahogy Lev Tolstojról soha nem fogják azt mondani, hogy hát erre már senki se kíváncsi, mert olyan régen volt. Ugyanúgy Puskás is a futballnak egy nagy klasszikusa, egy csomó rekordja a mai napig él, amelyiket megdöntik, annak az adja az erejét, meg az értékét, hogy mondjuk Cristiano Ronaldo jutott el 84 válogatott gólig egyedül Puskás Ferenc után sok-sok évtizeddel a nyári oroszországi világbajnokságon. Más kérdés, hogy Puskásnak 85 meccs kellett a 84 gólhoz, Ronaldónak nem tudom én 150 körüli, de nem tudom most hirtelen fejből. De hát ettől nem lett értéktelenebb Puskás rekordja, hanem értékesebb lett Puskás rekordja, mert lám az a Cristiano Ronaldo, aki valami elképesztő kozmikus magasságokba jutott, és elképesztő szinten teljesít a mai napig, hiszen amikor most beszélgettünk, akkor éppen néhány nappal a Juventus színeiben elért mesterhármasa után vagyunk, ami megint csak egy olyan fantasztikus rekord, amiről évtizedek múltán is beszélni fognak, de Puskás óta nem volt egy olyan futballista, aki például válogatott szinten annyi gólt szerzett volna, és itt persze el lehet azt is mondani, hogy Puskás 56 után már soha többet nem játszhatott a magyar válogatottban, mert ha játszhatott volna, akkor ki tudja, hogy hány meccsig és hány gólig jut, de pont tőle tudjuk azt, hogy nincsen a sportban ha és volna. Ezek a rekordok, mint a BL döntőben, begdöntőben szerzett 4 gól, egy másik begdöntőben szerzett 3 gól, vagy az 511 bajnoki első osztályú gól, ezek olyan fantasztikus rekordok, amelyek sokkal értékesebbek azáltal, hogy olyan régen voltak, mert látjuk, hogy azóta sem nagyon tudja ezt senki reprodukálni. Azok a kezdeményezések, amelyek a nagy erőfeszítéseinket jelzik az elmúlt évekből, például a FIFA Puskás díjnak a megalapítása, meg kijárása, a lobbizás a FIFA-nál, amelynek révén most már 10. alkalommal adták át a Puskás díjat, és ilyenkor mindig egy szupersztár a világ nyilvánossága előtt, nem tudom én, 180 országban közvetítik ezeket a gálákat, veszi át a Puskásról elnevezett góllövői díjat, legutóbb Mohamed Salah Londonban. Ez például egy olyan kezdeményezés, amelynek révén a világ összes országában ilyenkor leírják az újságok legalább egyszer Puskás Ferenc nevét a Puskás díj kapcsán, vagy hogy a futballista kártyák között, amelyeket a gyerekek gyűjtenek az egész világon, már többször felbukkant Puskás Ferenc kártyája, és akkor látják a különböző szorzókat, meg értékeket, hogy talán még Messinél, meg Ronaldónál is jobb osztályzatokat kap Puskás, és büszkék a gyerekek arra, és ez megint egy konkrétum, néhány évvel ezelőtt a világ 60 országában forgalmaztak olyan játékkártyákat, amelyeken Puskás is rajta volt. Ez egy olyan jelenség megint, ami azt mutatja, hogy a legeslegfiatalabbak közül is sok millió kisgyerek megtanulja a nevét, mert tudjuk, hogy ezek a gyerekek, akik a kártyákat gyűjtik, azok kívülről fújják az összes adatot, amelyek ezeken a kártyákon találhatók. Tehát ezek valószínűleg fontosak, ezek a kezdeményezések, és hát persze az ember boldog, hogyha úgy érzi, hogy hozzátehetett Puskás Ferenc hírnevének a fennmaradásához, de nem szabad tévedésbe esni, hiszen a legtöbbet maga Puskás Ferenc tette a saját hírnevéért, mert olyan fantasztikusan játszott, olyan nagyszerű ember volt, és olyan hihetetlen örökséget hagyott ránk, ami miatt nem fogják őt valószínűleg sohasem elfelejteni.